Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Bibliai Ünnepek című előadás sorozatunk mai alkalmán. A mai alkalommal a sátoros ünnepről lesz szó. Sorozatunk eddigi részében a zsidó népnek Isten által adott ünnepeit tekintettük át, és láttuk, hogy ezeknek az évenkénti ünnepeknek két csoportja volt. Volt a tavaszi csoport, az ünnepek tavaszi csoportja és az őszi csoportja. Már mindegyik ünnepet áttekintettük, és ma elérkeztünk az őszi ünnepek utolsó ünnepéhez, a sátoros ünnephez. Beszéltünk az előadásokon erről, azoknak a kedvéért említem, akik nem voltak itt a korábbi előadásokon, hogy ezek az ünnepek, ezek mély jelentéstartalommal bírtak, ezek az ünnepek előre mutattak, mindegyik ünnep előre mutatott a megváltás nagy eseményeire. A tavaszi ünnepek előre mutattak Jézus első eljövetelére, az őszi ünnepek pedig Jézus második eljövetelének esemény sorozatára irányították a figyelmet. A múlt alkalommal az őszi ünnepek második ünnepével foglalkoztunk, a nagy engesztelési nappal, és azt láttuk, hogy a nagy engesztelési nap, ami nem más tulajdonképpen, mint az ítélet, ekkor töröltettek el az igazi bűnbánóknak a bűnei. Azoknak a bűnei, akik megsanyargatták magukat az Isten előtt, ami nem jelentett mást, ugye, mint komoly imában és bőjtel az Istenhez fordulni. Igen, akik mélyen bánták a bűneiket, az ő bűneik eltöröltettek. Beszéltünk arról, hogy igen, ennek a valóságában élünk most, igen, ez nem más, mint egy ítélet, amiben áttekintik a mennyei ítélőszékben, áttekintik azt, hogy egy ember élete hogy alakult, hogy egy ember az életében az Isten által neki adott bűnbocsánatot mire használta, hogy az ember jellemhibáiból is megszabadult-e, vagy pedig csak igényelte a bűnbocsánatot, és újra-újra-újra jellemhibáiban megmaradva élte az Istentől távol levő életet. Igen, tehát láttuk, hogy az ítélet nem más, mint az ember életének az áttekintése, hogy vajon az ember jellemet, az Isten országára alkalmas jellemet fejlesztett-e. És amikor a főpap bevégezte ugye az ószövetségi nagy engesztelési napon az eseménysorozatot, a cselekménysorozatot, amikor mindennek vége volt, lezárult, akkor valóban megtisztultak azok a bűneiktől, akik őszintén bánták az ő bűneiket, és maga a templom is megtisztult az ott felhalmozódott bűnöktől. Tehát valóban mind a nép, akik őszintén bánták bűneiket, mind a templom megtisztult. Erről beszéltünk, és ezt tekintettük át részletesen a múltkor, és amikor a főpap befejezte ezt a cselekményt, a második ünnep véget ért, utána nem sokkal 5 nap múlva kezdődött a sátoros ünnep, amiről a mai alkalommal beszélünk. Nézzük meg, akkor ezek után a Szentírás alapján Mózes 3. könyve 23. fejezetéből, hogy mi is volt ez a sátoros ünnep, mikor kellett tartani, és mennyi ideig tartott. Mózes 3. könyve 23. fejezetének a 34-től a 36-ig terjedő verseit olvasom először. Szólj Izrael fiainak mondván, ugyan ennek a 7. hónapnak 15-én a sátorok ünnepe legyen az Úrnak 7 napig. Az első napon szent gyülekezés legyen, semmi robota munkát ne végezzetek. 7 napon áldozatok az Úrnak tűzáldozatot, a 8. napon pedig szent gyülekezéstek legyen, és újra tűzáldozattal áldozatok az Úrnak. Berekesztő ünnep ez, semmi robota munkát ne végezzetek azon. Tehát azt látjuk ennek az ünnepnek a leírásából, a rövid leírásából, nem sokára, majd mindjárt olvasom, részletezi Isten, hogy mi mindenre kell figyelniük ezen az ünnepen, de szeretném mindjárt itt az elején a felolvasott igeszakaszból megemlíteni, hogy ez a 7. hónap 15. napjától kezdődött ez az ünnep, a sátoros ünnep. Ugye a nagy engesztelési nap 7. hó 10-én volt, ez pedig 5 nappal később kezdődött. És hogyha megfigyeltük, ez 8 napig tartott ez az ünnep. Ugye az első és a 8. napon munkaszüneti nap volt, semmi robota munkát nem lehetett végezni, és a közbenső időben is áldozatot mutattak be az Úrnak. Igen, ez volt a leghosszabb ünnep az évnek, a leghosszabb ünnepe. És azt látjuk, hogy közvetlenül a nagy engesztelési nap után történt, tehát szorosan összekapcsolódott az ítélettel, a nagy engesztelés napjával, a bűnök végleges eltörlésének az ünnepével. És nézzük ezek után, hogy milyen részletes utasítást és rendelkezést adott Isten a sátoros ünneppel kapcsolatban. Szeretném olvasni ugyanennek a fejezetnek, a 23. fejezetnek a 39-től a 43-ig terjedő verseit a következőképpen. Ugyancsak a 7. hónapnak 15. napján, amikor a földnek termését betakarjátok, az Úrnak ünnepét ünnepeljétek 7 napig. Az első napon nyugodalom napja, és a 8. napon is nyugodalom napja legyen. És vegyetek magatoknak az első napon szép fának gyümölcsét, pálmafa ágait, sűrű levelű falombját, és patak mellett való fűzfagaljakat, és örvendezzetek az Úr előtt, a ti istenetek előtt 7 napig. Így ünnepeljétek meg azt az Úrnak ünnepét minden esztendőben 7 napig. Örökké való rendtartás legyen ez a ti nemzetségeiteknél, a 7. hónapban ünnepeljétek azt. Sátorokban lakjatok 7 napig, minden benszülött sátorokban lakjék Izraelben. Hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakadtam Izrael fiait, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Eddig tart a leírás, a részletes rendelkezés, a részletes isteni útmutatás, hogy mi mindent kellett tenniük ezen az ünnepen. És ugye ebben az leírásban megtaláljuk azt, hogy ez az ünnep milyen célt töltött be, mi volt az ünnepnek a célja. Elsősorban azt olvastuk, hogy ez egy betakarítási ünnep volt. Ebben az ünnepben ugye learadták már a föld összes gyümölcsét, a termést betakarították erre az ünnepre, és valóban azt lehet mondani, talán még egy szót elnézést, mert ez a 7. hónap ugye a mi időszámításunk szerinti októbernek felel meg. Tehát ugye eddigre már a földnek minden terményét betakarították, és ez valóban egy betakarítási ünnep volt, amelyben elismerték Istennek jogát az ő javaikra, az ő minden megtermett keresményükre. És figyelmüket ez az alkalom és ez az ünnep a nagy adományozóra irányította. Tehát az Istenre hívta fel a figyelmüket, hiszen neki áldoztak hálaáldozattal, azért, hogy megáldotta az esztendőt, hogy betakaríthatták a föld gyümölcsét, és minden jóval ellátta őket az Isten. Szeretnék ezzel kapcsolatban Mózes 5. könyvéből egy idézetet olvasni. Mózes búcsú beszédei közül olvassuk Mózes figyelmeztetése a nép felé, amit Isten küldött vele mielőtt, Isten küldött általa mielőtt bementek volna az ígéret földjére. A következőképpen hangzott ez az üzenet az Istennek, ez a felhívása Mózes által. Mózes 5. könyve 8. fejezet 6-tól a 10-ig terjedő verseiben így olvasom. És őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján járj, és őt féljed. Mert az Úr, a te Istened jó földre visz be téged, bővízű patakoknak, forrásoknak, és mély vizeknek földjére, amelyek a völgyekben és a hegyeken fakadnak. Búza, árpa, szőlőtő, füge és gránátalma termő földre, faolaj és méz termő földre, oly földre, amelyen nem nyomorogva eszed kenyeredet, és ahol semmiben sem szűkölködsz, oly földre, amelynek kövei vas, és amelynek hegyeiből rezet vághatsz. Ha azért eszel majd, és megelégszel, dicsérjed az Urat, a te Istenedet, azért a jó földért, amelyet néked adott. Igen, mielőtt az Isten bevezette volna a népet Kánaánba a pusztai vándorlás után, a 40 éves pusztai vándorlás után, igen, az Isten elmondta nekik Mózes által, hogy egy ilyen gazdagon termő földet ad nekik örökségül. De mit mondott, mire figyelmeztette az Isten őket? Hogyha azért majd eszel és megelégszel, akkor dicsérjed az Urat, a te Istenedet azért a jó földért, amelyet néked adott. Amikor majd meggazdagodsz a föld terméséből, ne fordulj el a te Istenedtől, mert ajándékba kaptad mindezt az Úrtól, a te Istenedtől. És így hangzik tovább a figyelmeztetés a 17. és 18. versben. És ne mondjad ezt a te szívedben, az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerzette nékem a gazdagságot, hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ad néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, amiképpen a mai napon van. Igen, így szólt az isteni üzenet, felhívás, hogy igen, emlékezzenek meg arról, hogy az Istentől kapták a föld terményeit, a javakat, és ne önmaguknak tulajdonítsák ezt, ne bizakodjanak el, hanem adjanak hálát az Istennek az ő áldásaiért. Igen, a sátoros ünnep ennek az alkalma is volt, betakarítási hála ünnep volt ez. Nézzük meg a következő rendeltetését az ünnepnek. Ahogy elolvastam az előbb a teljes ünnepet Mózes 3. könyve 23. fejezetéből, láttuk azt, hogy ez egy igazi örömünnep volt. Ugye örömünnep volt, lehetett látni, hogy fűzfagaljakat, pálmaágakat szakítottak le, dúsan termő, sűrű lomboknak az ágait, és ezeket felhasználták az Isten dicsőítés céljára, tehát egy igazi önfelett örömünnep volt ez a sátoros ünnep. De tegyük fel azt a kérdést, hogy mitől volt ez ekkora örömünnep? Mi okozta a legnagyobb örömet? Ugye az, amit az előbb említettem, hogy ez közvetlenül a nagy engesztelési nap után volt. Ekkor töröltettek el az ő bűneik. Az Isten eltörölte az igazi bűnbánok bűnét, és ők a szívükben megbékélve az Istennel, a bűnük végleges eltörlésének a tudatában tudtak igazából örülni, és önfeledten hálát adni Istennek az ő jóságáért és irgalmáért. Miért? Mert a maguk érdemei alapján az ő bűneik soha nem töröltethettek volna el, hiszen vétkeztek, bűnöket követtek el, és ezért a jogos ítélet várt volna rájuk. De ők megemlékeztek Isten irgalmáról, hogy igen, az ő bűneik eltöröltettek, megbocsátattak, és ők most tisztán állhatnak az Isten előtt, az Istennel való igazi közösségben, a megbékélés és nyugalom ünnepe volt ez. Igen, örömünnep volt a sátoros ünnep. De mit olvastunk tovább a 23. fejezetben? Nem csak az, hogy betakarítási ünnep volt, hogy örömünnep volt, a bűnök végleges eltörlésének az örömünnepe, hanem valami más rendelkezést is olvastunk itt. Azt olvastuk a 42. és 43. versben, hogy sátorokban lakjatok 7 napig, minden benszülött sátorokban lakjék Izraelben, hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakattam Izrael fiait, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről. Tehát sátorokban kellett lakniuk, el kellett hagyniuk az ő otthonaikat, és sátorokban kellett 1 hetet tölteniük. És mire emlékezve? Arra emlékezve, hogy az Isten vezette az ő népét 40 esztendőn keresztül a pusztában. Igen, az erre való visszaemlékezésnek is az ünnepe volt a sátoros ünnep. Tehát ahogy a pászka ünnep is emlékünnep volt, az Egyiptomból való szabadulása emlékeztette a zsidó népet, ugyanígy a sátoros ünnepnek is volt egy emlékünnep jellege, mert visszaemlékeztek a sátoros ünnep alkalmából a pusztai vándorlás 40 esztendejére. De szeretném, hogyha itt egy picikét megállnánk, és részletesebben beszélnénk arról, hogy miért kellett visszaemlékezniük erre az vándorlásra, 40 éves pusztai vándorlásra. Miért volt a pusztai vándorlásnak ekkora jelentősége, hogy az évenkénti ünnepekben is helyet kapott az erre való visszatekintés és visszaemlékezés? Elsősorban elmondhatjuk, hogy ez egy rendkívüli időszak volt Isten népe életében, a pusztai vándorlásnak az időszaka. Mert az Isten közvetlenül vezette a népét, közvetlenül velük volt, az ő jelenlétét láthatták nap mint nap, percről percre, óráról órára, és ugyanígy el lehet mondani, hogy minden pillanatban az Istennek a csodáját érezték az ő életükben 40 éven keresztül. És erre kellett nekik minden alkalommal, évente egyszer visszatekinteni. És nézzük meg ezeket a csodákat, amelyeket az Izrael népe átélt a pusztában 40 esztendőn keresztül. És most nem Mózes könyvéből olvasunk, hanem Nehémiás könyvéből. Nehémiás könyvéből, aki körülbelül 1000 esztendővel később élt, és visszaemlékezett ugyanerre az időszakra, Izraelnek a pusztai vándorlására, és nézzük meg, hogy ő milyen módon emlékezett vissza. Ugyanezeket a részleteket egyébként végig Mózes könyveiben megtaláljuk, de most Nehémiástól idézzünk, hiszen annyira szépen összefoglalja, hogy mi mindenre kellett visszaemlékezni az izraelitáknak a pusztai vándorlás 40 évéből. Először is Nehémiás könyve 9. fejezetéből a 11. verset olvasom el a következőképpen. És a tengert kétfelé választád ő előttük, és szárazon mentek át a tenger közepén, üldözőiket pedig mélységbe borítottad, mint követ nagy vizekbe. Tehát mi volt az az első dolog, amire mindenképpen emlékezniük kellett? Hogy az Isten, amikor kivetette az ő népét Egyiptomból, a szolgaság házából, akkor nemcsak, hogy kivetette csodák folytán és csodák következtében az ő hatalmas karjával, nemcsak, hogy kivetette őket, de utána közvetlenül életveszélybe kerültek, hiszen az egyiptomi seregek üldözőbe vették az Izrael seregét, és valóban azt lehet mondani, hogy az erőkülönbség hát felmérhetetlenül nagyobb volt az egyiptomiak javára. Minden felfegyverzett katonájukkal, a fáróval az élén üldözőbe vették a zsidó népet. És tényleg azt lehet mondani, hogy emberi számítás szerint semmi reményük nem maradt a túlélésre. És Isten mit tett? Isten ketté nyitotta, ketté választotta a Vöröstengernek azt a nyúlványát, ahol éppen ők táboroztak, ahol éppen jártak, amikor az egyiptomi seregek utolérték őket. És mit olvasunk a Szentírásban? Isten száraz lábbal vezette át az ő népét a Verestengeren. Hogy ez egy mekkora hatalmas isteni szabadítás és közbeavatkozás volt, ez az is bizonyítja, hogy az Ószövetség könyvei közül nagyon sok könyv, nagyon sok bibliai könyv és próféta megemlékezik erről az eseményről. Igen, ez évszázadok, évezredek múlva is ott élt a zsidó nép emléketetében, hogy igen, az Isten száraz lábbal vezette át őket. Ezt a hatalmas szabadulást szerezte az ő népe számára. Csak egy igét szeretnék még gyorsan olvasni a Zsoltárok könyvéből, a 106. Zsoltárból, annak illusztrálására, hogy hány helyen találunk erre való utalást a Szentírásban, és hány helyen látunk hálás megemlékezést arra vonatkozóan, hogy az Isten ebből a legszorongatottabb helyzetből is hogy hozott szabadulást a népének. A 106. Zsoltár 9-től a 11-ig terjedő verseit olvassuk el. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vitte őket a mélységeken, mint egy síkon, és kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat a víz borította el, egy sem maradt meg közülük. Igen, mert utánuk nyomultak az egyiptomi seregek, de amikor Izrael népe átért száraz lábbal a tengeren, akkor utána Isten ismét egybebocsátotta a tengert, és az ő összes ellenségeiket elnyelte. Igen, azt mondja a Szentírás, hogy rákiáltott a veres tengerre, és kiszáradt. Igen, Isten hatalmas csodájára kellett emlékezniük többek között a sátoros ünnepen. De nézzük tovább Nehémiás leírását, nézzük, hogy folytatja tovább a 9. fejezet 12. versében. Azt olvassuk, hogy felhőnek oszlopában vezetéd őket nappal, és tűznek oszlopában éjjel, hogy megvilágosítsd nékik az utat, melyen menjenek. Igen, az Isten közvetlen jelenléte volt látható 40 éven keresztül a pusztai vándorlás 40 évén a zsidó nép körében. Ott volt előttük Isten jelenléte nappal a felhőoszlopban, vezette, mutatta az utat, hogy merre menjenek. És miért volt ennek nagy jelentősége? Mert ez enyhítő árnyékot is borított a nép felé. Hogy tudták volna egyébként a pusztának a tikkasztó napsütését elviselni, a hépséget? Igen, Isten vezette őket felhőoszlopban, de ugyanakkor árnyat, enyhítő árnyat is borított rájuk, így óvta és védte őket. És éjjel pedig a felhőoszlop tűzoszlop lett, és így mutatta nekik az utat, és így világította be az egész tábort. Nézzük meg, mit mond a 13. vers Nehémiás könyve 9. fejezetében. És a Sínai hegyre leszálltál, és szóltál velük az égből, és adtál nékik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat. Igen, meg kellett emlékezni a sínai hegyi törvényadásról, amikor az Isten kijelentette az ő törvényeit az ő népének, amikor szövetséget kötött az ő népével. Igen, Isten adott nekik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat. És maga, hogyha elolvassuk a törvény adásnak a körülményeit, valóban azt látjuk, hogy a legdicsőségesebb jelenet volt. Valóban az Isten hatalma nyilatkozott meg, és kihirdette az ő szövetségének az igéit. Igen, és miért tette ezt az ő népével? Nem azért, hogy megnyomorítsa őket különböző rendeletek és törvények által, hanem hogy fogalmaz Nehémiás? Azt olvassuk itt, hogy adtál nékik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat. És Isten nem csak az erkölcsi törvényt adta a zsidó népnek, nem csak a 10 parancsolatot adta kőtábla formájában, hanem az Isten Mózest kioktatta, adott nekik törvényt a polgári életükre vonatkozóan, az Isten tiszteleti szolgálatra vonatkozóan. Valóban olyan törvényeket adott nekik, amik az ő lelküket, amik az ő szívüket felemelték az Istenhez. Igaz végzéseket, jó rendeleteket kaptak az Istentől, amit ha megtartottak, és mikor aszerint éltek, akkor valóban áldás származott ebből. Nézzük tovább a 15. verset. És kenyeret az égből adtál nékik, éhségükben, és vizet a kősziklából hoztál ki nekik szomjúságukban, és mondád nékik, hogy menjenek be és bírják a földet, melyre nézve fölemeltet kezedet, hogy nékik adod. Az Isten mit tett velük a pusztai vándorlás 40 éve alatt? Naponta hullatta nekik a mannát. Igen, mennyei kenyeret ettek, és amikor megszomjaztak, az Isten a kősziklából fakasztott vizet. Igen, az Isten gondoskodott az ő fizikai szükségletükről és tápláltatásukról, és milyen módon, csoda által, naponkénti csoda által, és ők valóban megtapasztalták, hogy az Istentől kapják közvetlenül az ő táplálékukat. És hogy ez is milyen csoda volt, szeretnék annyit megjegyezni, hogy parancsolatba kapta Mózes, hogy a mannás korsót, amiben a mannát gyűjtötték, ezt tegyék bele a szövetségnek a ládájába, az Isten által írt 2 kőtábla mellé. Tehát a frigyládába, a szövetség ládába kellett beletenni. Miért kellett beletenni a frigyládába a mannás korsót? Miért? A szövetség ládába miért? Mit jelent a szövetség Isten és ember között? Hiszen ugye az előbb említettük, hogy az Isten szövetséget kötött az ő népével. Mit jelent minden körülmények között az Isten és az ember szövetsége? Ennek a szövetségnek az alapja az Isten törvénye, amelyben az ember elfogadja azt, hogy az Isten törvénye igaz, szent és jó, és kéri az Istent, hogy adjon erőt ahhoz, hogy e szerint, a törvény szerint tudjon az ember járni. Igen, elismeri az Isten törvényeinek az igaz és jogos voltát. Ez az ember része ebben a szövetségben. És mi az Isten része? Az Isten mit ígér ebben a szövetségben? Hogy minden körülmények között ott lesz az emberrel. Amellett az ember mellett, aki az Istent választotta szövetséges társául, amellett az ember mellett az élet legnagyobb nyomorúságában is ott van. Igen, erre emlékeztetett a mannás korsó a frigyládában, hogy emlékezzenek erre mindenkor, hogyha ők az Istennek a törvényeit komolyan veszik, ha az Istent akarják követni, az Isten minden élethelyzetben gondoskodik az ő szükségleteikről. De olvassuk tovább Nehémiás könyvének a 9. fejezetét, a 19-től a 21-ig terjedő versekben egy különlegesebb részt látunk, és mindjárt elmondom, hogy miért. Így olvasom. És te nagy irgalmasságodban nem hagytad el őket a pusztában. A felhőnek oszlopa nem távozott el felőlük nappal, hogy vezérelni őket az úton, és a tűznek oszlopa éjjel, hogy világítana nekik az úton, amelyen menjenek. És a te jó lelkeded adád nékik, hogy őket oktatná, és mannádat nem vontád meg szájuktól, és vizet adtál nékik szomjúságukban, és 40 esztendeig tápláltad őket a pusztában. Ugye mindezekről a dolgokról az előbb beszéltünk, az előbbi versekben ezt már megemlítette Nehémiás. Miért említi akkor ezt még egyszer? Miért? mert az előtte levő versekben, miről beszél, a 16-tól 18-ig terjedő versekben, nem olvasom el, csak megemlítem. Arról beszél, hogy az Isten népe, Izrael népe, az Istennek minden csodája ellenére számtalan esetben zúgolódott az Isten ellen, szembefordultak az isteni vezetéssel, és ezáltal ugye ők felbontották a szövetséget. Az Isten is felbonthatta volna a velük kötött szövetséget. És ennek ellenére az Isten mit tett? Ennek ellenére, az ő vétkeik ellenére, az ő zúgolódások, lázadásaik ellenére, az Isten, így olvastuk a 19. versben, a te nagy irgalmasságodban nem hagytad el őket a pusztában. Tehát amikor ők zúgolódtak, nem hagyta magukra őket az éhségben, vagy szomjúságban, vagy vezetés nélkül. Nem, ugyanúgy ott volt nap, mint a manna, ugyanúgy ott volt a felhő és a tűzoszlop. Igen, az Isten jelenléte ugyanúgy vezette őket tovább. Igen, tehát vissza kellett nekik emlékezni az Isten nagy irgalmasságára, amit 40 éven keresztül tapasztaltak a pusztában. Mire kellett még visszaemlékezni? Így olvasom a 21. vers második részét. Fogyatkozásuk nem volt, ruháik el nem nyűjtenek, és a lábaik meg nem tagadának. Milyen kijelentés ez? 40 éven keresztül ugye abban a ruhában vándoroltak. Ugye a másik helyen azt írja, hogy a saruik sem oldódtak le az ő lábaikról. Nem dagadtak be az ő lábaik. Igen, az Isten az ő ruházatukat is megőrizte. Ez is az Istennek egy csodája volt az ő életükben. És még egy verset talán hadd olvassak Mózes 5. könyvéből, ezt már Mózes könyvéből olvasom, az 5. könyv 8. fejezet 15. verséből a következőképpen. Aki vezérlett téged, ugye ezt Mózes mondja a népnek, aki vezérlett téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak és szomjúságnak nagy és rettenetes pusztáján, amelyben víz nem volt, és aki vizet adott néked a kemény kősziklából. Ennek a versnek csak az első részére szeretnék figyelmet irányítani. Aki vezérlett téged a tüzes kígyóknak, skorpióknak pusztájában. Igen, azt kell, hogy mondjuk, hogy az is egy isteni csoda volt nap, mint nap, hogy az Isten távol tartotta a kígyókat, a skorpiókat, mindazokat az állatokat, amelyeknek a marása halálos volt az emberre. Az Isten csoda módjára tartotta távol. Egyetlen egy alkalommal olvasunk a pusztai vándorlás alatt arról, hogy az Isten megengedte, hogy ezek a kígyók, ezek a skorpiók jöjjenek és megmarják az embereket. Miért? Mert lázadoztak megint az Úr ellen. És az Isten mit tett? Nem büntette meg őket, hanem csak egyszer elvonta, egy pillanatra elvonta az ő védő kezét a népétől. És mi történt? Bekövetkezett az, ami minden nap be kellett volna, hogy következzen, hogy a kígyók megmarták az embereket, és sokan meghaltak. De az Isten ekkor sem hagyta őket magukra, mert ekkor is hozott szabadulást, többet nem jöttek fel a kígyók, hogy megtámadják és megmarják az izraelitákat. Tegyük fel a kérdést, hogy volt mire visszaemlékezniük a pusztai 40 éve, pusztai vándorlás 40 évéből, volt mire nekik visszaemlékezniük? Igen, minden évben, minden esztendőben, amikor a sátoros ünnepet megünnepelték, erre is vissza kellett emlékezniük. Szeretnék egy igét olvasni Jeremiás könyve 2. fejezetének a 2. verséből. Amikor az Úr így emlékezik vissza a pusztai vándorlás idejére, Jeremiás könyve 2. fejezetének a 2. versében. Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe mondván, ezt mondja az Úr, emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod szeretetére, amikor követtél engem a pusztában, amíg be nem vetett földön. Tehát hogy emlékezik vissza az Úr az ő népére, mint a mátkaságuk szeretetének az idejére? Igen, sokszor lázadtak, sokszor elkeseredtek, de mindezzel együtt is az Isten úgy emlékezik vissza erre az időszakra, mint a nép mátkaságának a szeretetére, és erre kellett az izraelitáknak visszaemlékezniük a sátoros ünnep kapcsán. És miért kellett visszaemlékezniük ezekre a dolgokra? Miért? Azért, mert mindez új erőt adott a népnek, hogy ugyanaz az Isten ma is az ő Istenük, aki akkor vezette az ő elődeiket, az ő őseiket, ugyanaz az Isten ma is az ő Istenük. Habár a jelenléte nincs ott szemmel láthatóan a felhő és tűzoszlopban, habár nem mannát esznek, mert esznek a földnek gyümölcséből, ahova az Isten bevitte őket, de ugyanaz az Isten gondoskodik most is az ő tápláltatásukról, és minden szükséglőketüket ugyanaz az Isten elégíti meg. Igen, ezért kellett nekik visszaemlékezni erre az időszakra. Tehát a sátoros ünnepnek mit látunk, milyen rendeltetése volt? Ugye elsősorban betakarítási ünnep volt, örömünnep volt, a bűnök eltörlése felett érzett örömnek az ünnepe, és visszaemlékezés a pusztai vándorlásnak az időszakára. Igen, ez volt a sátoros ünnep. De nézzük meg ezek után azt, mint ahogy minden ünnepnél megtettük, hogy ennek az ünnepnek is mi a lelki jelentése, mire tanít ez bennünket ma, és miképpen teljesedik majd ez a valóságban. Azért fogalmaztam így, hogy miképpen teljesedik majd ez a valóságban, mert ez az egy ószövetségi ünnep az, amely még nem nyert teljesedést. Az előbb említettem, hogy mi most a nagy engesztelési nap, az ószövetségi nagy engesztelési nap, azaz az ítéletnek az idejében élünk, és amikor befejeződik ez az ítélet, akkor fog majd bekövetkezni a sátoros ünnep. Tehát ez az ünnep, a sátoros ünnep, ez még a mai kor embere számára, azoknak az embereknek a számára, akik követik Krisztust, még az ő számukra is csak egy ígéret, ami a jövőben fog beteljesedni. De nézzük meg ennek az ünnepnek, a jövőbeni ünnepnek a lelki jelentését. Hogy kezdtük, ez az ünnep mi volt? Betakarítási ünnep. Milyen lelki tanítása van ennek? Mit jelent, hogy betakarítási ünnep? Mi lesz majd ez a valóságban? Ugye ez előre mutat a végső nagy egybegyűjtésre, az igazi lélek aratásra. Szeretnék egy igét idézni a Szentírásból, Máté evangéliumából, a 13. fejezetből. Ott Jézus azt mondja, hogy az aratás a világ vége, tehát Jézus eljövetele, és az aratók pedig az angyalok. Igen, az aratás Jézus eljövetelekor lesz. És mit jelent, mit fognak learatni? Ugye azt mondja itt a Szentírás, így olvasom, csak idézek belőle Máté evangélium a 13. verséből, 13. fejezetéből, hogy a búzát takarítsátok az én csűrömbe. Tehát ugye azokat az embereket, akik hittek ebben az életben Jézusban, akik követték Krisztus tanításait, igen, őket betakarítják majd a mennyei csűrök számára. Szeretnék egy igét olvasni a Szentírásból, a Korintusi első levélből, a 15. fejezet, 20. és 23. versét, a következőképpen. Korintusi első levél, 15. fejezet, 20. és 23. verse. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. És mindenki pedig a maga rendje szerint támad fel, ugye az előző versekből kiderül, első zsenge a Krisztus, azután, akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Tehát mit mond ez a leírás is, hogy azonosítja ezt a momentumot, ezt a képet? Ugye Jézus Krisztus a halottak közül való feltámadását a zsengéhez hasonlítja. Vettük a tavaszi ünnepek kapcsán a zsengekéve bemutatásának az ünnepét. Ugye a zsengekéve bemutatásának a napján támad fel Jézus. Ugye akkor learatták az első érett búzakalászokat, de akkor még nem kezdődött a nagy aratás, az még csak az első búzakalász volt. Igen, ez volt Jézus Krisztus, az ő feltámadása. De amilyen bizonyos volt Jézus feltámadása, azt mondja a Szentírás, hogy ugyanilyen bizonyos lesz majd azoknak a feltámadása, akik Krisztusban haltak meg, akik a Krisztust követték. Tehát első zsenge a Krisztus, ezt olvassuk, és utána, akik a Krisztuséi, mikor? Majd az ő eljövetelekor. Igen, tehát ez a betakarítási ünnep, ez előre mutatott erre az eseményre, Jézus eljövetelére, amikor majd ő egybegyűjti mindazokat az ő országa számára, akik ebben az életben őt követték, és őt választották. És szeretnék olvasni egy igét Ézsaiás könyvéből, azaz két igét, hogy ez valóban micsoda öröm lesz. Ézsaiás könyve 25. fejezetének, a 9. versét olvasom először, Ézsaiás könyve 25. fejezetének a 9. verse azt mondja, és szólnak a manapon, imé Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában. Igen, akik várják Krisztus eljövetelét, Jézus megjelenésekor így fognak majd kiáltani, hogy igen, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításának. És a 35. versnek, a 35. fejezet 10. verse pedig azt mondja, hogy hisz az Úr megváltottai megtérnek, és újjongás között Sionba jönnek, és örök öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Igen, ez lesz majd a sátoros ünnepnek a kezdete. Igen, így fog kezdődni a sátoros ünnep, hogy az Isten egybegyűjti, Jézus egybegyűjti az övéit az ő eljövetelekor. És azt olvassuk, hogy a megváltottak Sionba jönnek, azaz a mennyei Jeruzsálembe, és örökös öröm a fejükön, és eltűnik fájdalom és sóhaj. De tegyük fel azt a kérdést, hogy mitől lesz ez ekkora öröm? Hiszen már az előbb is említettem, hogy ez az ünnep a sátoros ünnep, ugye a betakarítási ünnep volt, de ugyanakkor örömünnep is volt, a legnagyobb örömünnep. És mi felett örvendeztek a zsidók a sátoros ünnep alkalmával, mi felett? Hogy az ő bűneik végleg eltöröltettek és megbocsátattak, eltöröltettek. Igen, ez lesz majd a legnagyobb öröm az igazi sátoros ünnepen is, hogy a bűnnek a nyomai is végleg eltörlődnek, hogy nem lesz semmi, ami a bűnre emlékezteti az embert. Mert azt kell, hogy mondjuk, hogy most a nagy engesztelési napnak az ideje, most, amiben élünk, az ítéletnek az ideje, nem egy könnyű időszak, sőt nehéz időszak mindazoknak a számára, akik követni akarják Jézust. Miért? Három szempontot is szeretnék megemlíteni. Az egyik az, hogy az embernek fel kell vennie a küzdelmet a megromlott emberi természetével. Az embernek küzdenie kell a bűneivel szemben. Kell küzdeni azért, hogy az ember meg tudjon változni. Az Isten adja ehhez az erőt. De igen, ez az ember életében egy küzdelem, hogy kivívja a győzelmet. Igen, ez egy küzdelem és harc. És mit mond Pál apostol? Hogy ez a küzdelem annál hevesebb és súlyosabb, hogy nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk, nem emberekkel szemben kell küzdenünk, hanem kivel? Azt mondja, hogy a levegőbeli hatalmasságokkal szemben. Tehát kire utal? Sátánra és az ő angyalaira, akik az embert kísértik, ami megromlott természetünkön keresztül, akik vonják és édesgetik az embert a bűnre, hogy az ember az önző kívánságait cselekedje, a megromlott természete szívének a hajlamait. Igen, és ez egy küzdelem az ember életében. Tehát a bűnnel szembeni küzdelem egy igenis, hogy nagyon nehéz és komoly küzdelem. És most ennek az idejében élünk. De miért nehéz még ez az időszak? Mert az Isten ugyan segít nekünk a bűntől való szabadulásban, a győzelem kivívásában, de az Istennek milyen eszközei vannak ahhoz, hogy megtisztítsanak bennünket a mi bűneinktől? Milyen? Szeretnék egy igét olvasni Malakiás könyve 3. fejezetéből, a 3. verséből. Malakiás könyve 3. fejezetének a 3. verse a következőt mondja. És ül, mint ötvös vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja a Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. Itt Jézusról van szó ebben a fejezetben, és azt látjuk, hogy ő egy ötvös. Egy ötvöshöz hasonlítja őt a Szentírás, és az ötvös hogy tisztítja az ezüstöt és az aranyat? Hogy, milyen módon? Ugye tűzben tisztítják az aranyat. És igen, Jézus is ezt teszi velünk, hogy a mi bűneinkkel szemben folytatott küzdelemben mivel segít nekünk, hogy beleenged bennünket próbákba, nehézségekbe, amelyekben felszínre jönnek a mi jellemünknek a rossz vonásai, és ad erőt, hogy mi ezekből meg tudjunk gyógyulni. De igen, a megtisztításnak az eszköze az Isten kezében a próba és a nehézség. Amiről pedig egyértelműen elmondhatjuk, hogy igen, nehéz időszak az ember számára. És azon kívül a harmadik szempont, ami miatt ez az időszak nehéz, mert nem csak, hogy a belső harc, nem csak, hogy a külső megpróbáltatás, hanem az ember kénytelen elszenvedni a bűn minden következményét ebben az életben. A bűn minden kihatását, ugye ami a betegség, a halál, a szenvedés, nem csak a mi életünkben, de a mi szeretteink életében, a hozzánk tartozóink életében. Sőt, azt kell, hogy mondjuk, hogy nem csak a szűk környezetünkben, de ha a világ nyomorát és szenvedését látjuk, ami a bűnnek a következménye, akkor valóban elmondhatjuk, hogy iszonyatos mindez. De mit mond a Szentírás, mivel bíztat bennünket Jézus? János evangélium a 16. fejezetének a 22. versében a következőt olvasom. János evangélium a 16. fejezet 22. versében. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. Tehát mit mond Jézus? Most szomorúságban vagyunk, és ez természetes mindazok miatt, amiket az előbb megemlítettem. De Jézus mit mond? De ismét meglátlak majd titeket, tehát ismét vissza fogok értetek jönni, és akkor örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. Igen, a sátoros ünnep, az igazi sátoros ünnep, ami majd Jézus eljövetelekor veszi kezdetét. Igen, az igazi öröm ünnep lesz. Ott a bűnre már semmi nem fogja emlékeztetni az embert. Szeretnék egy idézetet olvasni Jelenések könyvéből, azaz innen többet is. Jelenések könyve 7. fejezetéből. Jelenések könyve 7. fejezetének a 9. és 10. verséből így olvasom. Azután láttam, és imé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott. Minden nemzetből, és ágazatból, és népből, és nyelvből, és a királyi szék előtt, és a bárány előtt álltak fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálma ágak. És kiáltottak nagy szóval mondván, az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Mit látunk a megváltottakról? Fehér ruhákban állnak majd. És mi van a kezükben? Pálma ágak. Emlékszünk a sátoros ünnep leírásánál Mózes 3. könyve 23. fejezetében. Pálma ágakat is kellett nekik szakítani ezen az ünnepen. Igen, ez a győzelemnek a jele. Igen, amikor az ember kivívja már a bűn feletti győzelmet, és fehér ruhában áll Jézus előtt. Mi az, hogy fehér ruha? Ugye az nem más, mint a megváltozott, megtisztult élet és jellem. Igen, ez lesz majd az igazi öröm, amikor a bűnre már valóban semmi nem fog emlékeztetni. És mi okozza a legnagyobb örömet? Mi lesz a legnagyobb öröm? Ennek a következménye, a győzelem következménye, Jelenések könyve 21. fejezetének a 3. versében ezt olvasom, és hallék nagy szózatot, 21. fejezet 3. verse, és hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből. Imé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Igen, az Isten sátora örökre az emberrel lesz. Az Isten jelenléte ott lesz közvetlenül a megváltottak életében. Mit olvasunk a 22. fejezet 4. versében? És látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. Tehát az Istennel való személyes kapcsolat és közösség, ez lesz az, ami az igazi örömnek, a maradéktalan örömnek a forrása lesz. Úgy elgondolkodtam azon, hogy vajon mi emberek mennyit gondolkodunk azon, hogy az Isten milyen is lehet, milyen lehet Jézus, milyen lehet az Isten lénye. Mi az Istent ismerjük, de hogy, milyen módon? Ismerjük az ő igéjéből, ismerjük a történelmi leírásból, hogy Jézus mit tett értünk, hogy mennyire szeretett, hogy mit vállalt az emberért, és ismerjük az Istent, ismerjük Jézust a mi egyéni életünkből, a mi tapasztalatainkból. Hányszor tapasztaltuk meg, hogy segített bennünket? Hányszor tapasztaltuk meg a vezetését a mi életünkben? És milyen lesz majd az, amikor az ember szemtől szemben láthatja meg őt? Azt a valakit, aki maga a szeretet, aki ezzel a végtelen szeretettel, mentő szeretettel nyúlt az ember felé. Igen, az ő jelenléte, a vele való állandó közösség, ez lesz, ami ennek az örömnek az igazi forrása lesz. De ezen kívül nézzük meg, hogy milyen ígéretek csatlakoznak még ehhez, milyen öröm lesz, és az örömöt mi fogja igazából teljessé tenni. A 21. fejezetnek a 4. és 5. versében ezt olvasom. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ül, imé mindent újjá teszek. Tehát mi lesz az, ami maradéktalanná teszi ezt az örömet? hogy az Isten eltöröl minden könnyet, mert nem lesz szenvedés, nem lesz gyász, nem lesz halál, nem lesz fájdalom, nem lesz kiáltás, ami mind minek az eredménye és következménye, a bűnnek a következménye, de minek utána az végérvényesen eltöröltetett. Nem, ezek soha többet nem lesznek. És azt mondja, hogy mindent újjá teszek. Szeretnék még egy igét olvasni, ugyanitt a 7. verset. Azt mondja, hogy aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Tehát aki győz, aki most a nagy engesztelési napon, az ítéletnek az idejében, most, amíg az embernek lehetősége van a bűneivel szembefordulni, aki kivívja Isten vezetése és segítsége mellett a győzelmet, milyen ígéret hangzik? Az örökségül nyer mindent. Hogy fogalmaz Pál apostol? Pál apostol azt mondja, hogy Isten olyan örökséget készít az övéinek, amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt. Igen, csak az isteni szeretet tud olyat készíteni az ember számára, amit mi elgondolni nem tudunk itt a földi keretek között. De mi lesz ez? Biztos, hogy ez olyan lesz, amiről azt mondja Ézsaiás könyve, hogy soha el nem múló öröm. Ott nem lesz hiányérzet, ott nem lesz olyan cél, amit az ember ne tudna megvalósítani. Ott semmi nem lesz, ami a boldogsághoz, a teljes és maradéktalan boldogsághoz hiányozna. Igen, azt mondja Isten, hogy aki győz, az örökségül nyer mindent. És így folytatja tovább, annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Úgy sokszor elgondolkodom azon, hogy mi ezt vajon igazából hisszük-e a Szentírás alapján. Vajon mi el tudjuk ezt igazából fogadni a Szentírás alapján, hogy az Isten ezt adja majd az embernek, a győző embernek. Nézzük meg, hogy az Isten hogy erősít meg bennünket ebben. Amikor mindezt leírja, mindezt elmondja, hogy ez lesz a győzőknek a jutalma, utána azt mondja az 5. versnek a 2. része, írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Tehát nem csak egyszer kijelenti ezt az Isten, hanem hozzáteszi, hogy írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Akármennyire is úgy tűnik most ebben az életben, hogy ez csak egy gyönyörű illúzió, hát ez nem valósulhat meg. De az Isten ígéretet tesz arra, hogy igen, ez a megváltásnak a célja, ezért volt a megváltás, hogy az Isten az embernek ezt tudja adni. Igen, ez lesz majd az igazi sátoros ünnep, az igazi örömünnep. Mi volt a 3. funkciója a sátoros ünnepnek? A zsidóknak mit kellett tenni, miről beszéltünk? Vissza kellett emlékezni a pusztai vándorlásnak a 40 évére. És az igazi sátoros ünnepen majd a megváltottak mire fognak visszatekinteni? Vissza fognak tekinteni e földön való vándorlásnak az éveire, évtizedeire. És mit fognak majd tudni megállapítani? Amit azt kell, hogy mondjam, hogy már most is meg kellene tudnunk állapítani, és most is hányszor emlékezetünkbe kellene idézni, hogy az Isten itt van most is velünk, hogy az Isten most is segít bennünket, hogy még most is kérlel bennünket, hogy az Isten nem akar lemondani rólunk, hogy mennyit küszködik érettünk, hogy mennyire tapasztaljuk az ő vezetését, az ő gondviselését a mi életünkben. És mindezt mikor is, amikor mi szembe is fordulunk vele, vagy lázadunk ellenére, az Isten nem akar bennünket otthagyni, ahogy a zsidó népet sem hagyta, hanem hordozta őket, a szívükre, a lelkükre beszélt. Szeretnék egy igét olvasni a 107. Zsoltárból, a 107. Zsoltár 1. és 8. versét a következőképpen. A 107. Zsoltár 1. és 8. verse a következőt mondja. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért. Igen, majd ezt fogjuk megállapítani a mennyből, visszafelé tekintve, ha az Isten kegyelméből odajuthatunk. Igen, de ezt most is tegyük már meg ebben az életben, hogy magasztaljuk az Urat, mert jó. Mert itt, ezen a földön, a pusztai vándorlás, tehát a földi vándorlásnak az idejében is, az Isten itt van velünk, és örökké való az ő kegyelme, és adjunk hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért. Igen, és milyen lesz mindez majd a mennyből visszafelé tekinteni? Azt kell, hogy mondjuk, hogy a megváltottaknak az öröme felül haladja majd mindazoknak az örömét, akik soha nem buktak el. A mennyei lényeknek, az angyaloknak az örömét. És miért? Igazából akkor lesz majd ez a kibeszélhetetlen öröm, amikor az ember átéli, hogy honnan vezetett engem az Isten ide, hogy én elveszett állapotban voltam, én az én cselekedeteimnek a következményeképpen rám halál várt volna, végleges megsemmisülés, és az Isten nem ezt tette, hanem az én összes szembefordulásom, lázadásom ellenére az Isten utánam nyúlt, megkeresett engem, és azért fáradozott éveken, évtizedeken keresztül, hogy nekem adhassa az örök életet. Milyen lesz, amikor a megváltottak mindezt majd az örökké valóságon keresztül végig fogják nézni? Igen, azt lehet mondani, hogy kibeszélhetetlen öröm és hála lesz az ő szívükben. Szeretnék egy igét olvasni a Szentírásból, Lukács evangélium a 15. fejezetének a 7. verséből ezzel kapcsolatban. Lukács 15. fejezet 7. verse a következőt mondja. Mondom néktek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Igen, a megváltottak az emberek fogják igazából értékelni az Isten szeretetét mindenkinél jobban. A mennyei lények is csodálják az Isten szeretetét, akik soha nem buktak el. De mindezt igazából még teljesebben átélni azok fogják, akik átélték a bűnnek a nyomorát, a bűnnek a fogságát és rabságát, és átélték, hogy mit jelent az igazi szabadítás Jézus részéről. És befejezésül még egy lelki tanítását szeretném a sátoros ünnepnek megemlíteni. Mit kellett tenniük a sátoros ünnep alkalmából az izraelitáknak? Sátorokban kellett lakniuk. El kellett hagyni otthonaikat, és sátorokban kellett időzniük. Szeretnék ezzel kapcsolatban is egy idézetet olvasni a Szentírásból, és figyeljük meg, hogy ez mire való emlékeztetés volt. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetének a 9. és 10. versét a következőképpen olvasom. Ábrahámról szólít a leírás, ugye a hívők ősatjáról. Ezt olvassuk róla, hogy hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván, Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Mert várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Tehát ez a sátorokban való lakás, ez mit fejezett ki? Ábrahám részéről is mit fejezett ki? Azt fejezte ki, hogy ezen a földön csak idegen és vándor. Hogy ez a föld akármilyen gazdagságban van ő. Ugye Ábrahám vagyonos ember volt, jómódú ember volt. Akár mennyi gazdagsága van egy embernek, akármilyen jólét veszi körül az embert itt ebben az életben. Ez csak egy átmereti és ideiglenes otthona az embernek. Ezen a földön az ember csak idegen és vándor. És az igazi otthona az embernek, a megváltott embernek majd a mennyei otthona lesz, az újjáteremtett föld. És ez egyben egy figyelmeztetés volt, de egyben egy bátorítás is. Mire való figyelmeztetés? Arra való figyelmeztetés, amit Jézus így fogalmaz Máté evangéliuma 24. fejezetében, Máté evangéliuma 24. fejezetében, a 37-től a 39-ig terjedő versekben, hogy amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mind a manapig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Tehát ez a sátorokban lakás mire való figyelmeztetés volt? Hogy az ember el ne merüljön teljesen az evilági életbe, az evés, ivás, ültetés, vevés, házasodás, férjhez menés. Szóval ne ez kösse le csak az ember gondolatát. Igen, ez hozzátartozik a mi életünkhöz, a mi emberi létformánkhoz. De ha valaki csak erre gondol, és nem törődik az örök élettel, az Isten országába való eljutásnak a lehetőségével, akkor azt mondja a Szentírás, hogy ez egy nagy tragédia az ember életében, mert ezen a földön mi csak idegenek és vándorok vagyunk, és a mi életünknek a fő célja az, hogy fel tudjunk készülni arra az országra és arra a földre, amelyet az Isten örökségül akar adni azoknak, akik őt követik. Ugye azt mondtuk, hogy a sátorokban lakás az egy figyelmeztetés is volt, de egyben egy bátorítás is. Ebben mi a bátorítás, hogy mi idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön? hogy végső soron akármilyen fájdalom, szenvedés és nyomorúság éri az embert ebben az életben, az kell, hogy állandóan a mi gondolatainkban ott tartsuk, a mi szívünkbe rejtsük el, hogy ez nem egy végleges állapot, ez tényleg csak egy rövid pillanatnyi időszak az örökké valósághoz képest. Tehát, ha az embernek kellemetlenségek, nyomorúságok, fájdalmak vannak az életében, igen, az Isten ezt egy átmeneti időszakra engedi meg az ember életében, mert nem ez lesz a végcél, hanem ez csak egy felkészülési idő az örök életre. És Pál apostol mindezeknek a gondolatoknak a hátterén így fogalmazza meg a korintusi második levél 4. fejezetének a 17 és 18. versében, hogy mert a mi pillanatnyi, könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Amikor most egy-egy szenvedésben vagy nehéz helyzetben vagyunk, úgy tűnik nekünk, hogy az pillanatnyi könnyű szenvedés. Mennyiszer nem úgy történik, nem úgy tűnik, ugye? Hanem micsoda súlyosnak érezzük a mi szenvedéseinket, megpróbáltatásainkat. De mit mond Pál? Azt mondja Pál, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, minden mi nyomorúságunk maximum egy pillanatnyi könnyű szenvedés, mihez képest? Az örök dicsőséghez képest. És azt mondja, hogy a hívő ember, aki Istent akarja követni, az nem a láthatóra néz, mert ezek a láthatók, ezek ideig valók, és a láthatatlanok pedig azok, amik az örökké valók. Igen, és mindezt akarja tanítani az ember számára a sátoros ünnep. Köszönöm szépen a figyelmüket, és 2 hét múlva pedig folytatódik itt az előadás sorozat. Most már befejeztük az ószövetségi zsidó ünnepeknek az áttekintését, és a következő alkalommal arról lesz szó, hogy milyen ünnepek maradtak meg mindmáig. Köszönöm szépen a figyelmüket!